a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Legalább 5 napig el fog tartani a kőolaj tranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légi csapások értek, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Barátság kőolaj vezeték ellen végrehajtott támadás miatt egész nap forró dróton volt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Most legutóbb a rendelkezésre álló kereskedelmi és stratégiai tartalékok mellett arról tettem neki jelentést, hogy Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel áttekintettük a támadás műszaki következményeit, tudatta. Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal a rakétákat is használtak, tette hozzá. Szijjártó Pétert orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok minden bizonnyal legalább 5 napig el fognak tartani. Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál, annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását. Húzta alá. Az Európai Unió 4,5 milliárd eurót utalt át pénteken Ukrajnának. Az Európai Bizottság közlése szerint a támogatásból 3,5 milliárd eurót a 2024-ben elindított úgynevezett Ukrajna eszköz keretéből, 1 milliárd eurót pedig a brüsszeli testület rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási programjából fizetnek ki. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy az EU szolidaritása töretlen. Ez a több mint 4 milliárd eurós kifizetés bizonyítja elkötelezettségünket Ukrajna jövője, szuverenitása és demokráciája mellett, mert amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb, fogalmazott a német politikus. Az ukrajnai eszköz negyedik kifizetése révén az uniós támogatás összege már 22,7 milliárd eurót tesz ki, ami közel 60%-a a 2027-ig rendelkezésre álló forrásnak. Az Európai Bizottság adatai szerint az unió és tagállamai Oroszország 2022. februári inváziója óta összesen mintegy 169 milliárd euró humanitárius, pénzügyi és katonai segítséget mozgósítottak Ukrajna támogatására. Elfoglalta az orosz hadsereg Katyerinivka, Volodimirivka és Ruszin jár települést a Donyecki régióban az elmúlt nap folyamán, közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint augusztus 16 és 22 között az orosz fegyveres erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 4-en előre tudtak nyomulni, és összesen 7 települést foglaltak el. A tárgyalt időszakban a különleges hadművelet övezetében csaknem 9400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. Az Egyesült Államok kormánya azonnali hatállyal leállította a dolgozói vízumok kiadását teherautósofőrök számára, és pénteken több 10 millió külföldi vízumának felülvizsgálatát is elindította. Marco Rubio külügyminiszter intézkedése a kamionsofőrök számára kiadott munkavállalási vízumok leállításáról azt követte, hogy Floridában 3 ember vesztette életét, mert egy illegálisan az országban tartózkodó hivatásos járművezető a közlekedési szabályokat megszegve balesetet okozott, amikor teherautójával az autópályán próbált megfordulni. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a bevándorlási hatóságok folyamatosan vizsgálják felül 55 millió az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi vízumát, és akinél a szabályok megsértését találják, az ellen kitoloncolási eljárás indulhat. Végül az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Pénteki adásunk témái: az olasz katolikus egyház csatlakozik Leó pápa bőjt és ima felhívásához. A római egyházmegye Leó pápával az ima és bőjt a békéért kezdeményezésében. Pizza Balla bíboros az ima erejéről. Még a Szentföldön is megváltozhat az ember szíve. A túlvilágra már itt a földön készülünk. Női zarándoklat Lengyelországban. A Cide de Gasperi évforduló. Olyan Európáról álmodott, amely a Jézus Krisztusba vetett hitre épül. Az olasz katolikus egyház csatlakozik Leó pápa bőjt és ima felhívásához. Szerda délelőtt, az általános kiallgatás végén 14. Leó pápa arra hívta az összes hívőt, hogy augusztus 22-én bőjtöljenek és imádkozzanak, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törője fel azok könnyeit, akik a folyamatos konfliktusok miatt szenvednek. A csehi, az olasz püspöki konferencia csatlakozik a felhíváshoz, és arra szólítja fel az egyházi közösségeket, hogy kérje a kiengesztelődés ajándékát a földünkért, amelyet továbbra is megsebeznek a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos térségében dúló háborúk. Csatlakozzunk a Szentatya sürgető felhívásához, mert az erőszak, a gyűlölet és a halál állandósulása arra késztet minket, hogy fokozzuk imáinkat a fegyvertelen és lefegyverző békért, és kérjük a boldogságra Szűz Máriát, a béke királynőjét, hogy távolítsa el a háború borzalmait minden néptől, és világosítsa meg a politikai és diplomáciai felelősséggel rendelkezők elméjét. jelentette ki Matteo Zuppi bíboros, boronyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, emlékeztetve Leó pápa tanítására, miszerint a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból álló olyan alázatos út, amely összefonja a türelmet és a bátorságot, a meghallgatást és a cselekvést. Ma pedig minden eddiginél jobban, éber és állandó jelenlétünket igényli. A római egyházmegye is csatlakozott Leó pápa ima és bőjt a békéért kezdeményezéséhez. Baldo Reina bíboros, a Szent Atya római helynöke augusztus 21-én csütörtökön levelet intézett a főváros papjaihoz és híveihez, amelyben arra kérte őket, hogy megyés püspökük felhívását követve vegyenek részt a Mennyek királynéja emléknapjára meghirdetett pénteki bőjtben és imában. Baldo Reina bíboros helynök levele. Kedves testvérek! 14. Leó pápa arra hív minket, hogy pénteken Szűz Mária a béke királynő emléknapját bőjt és imanapként üljük meg, így kérve az Úrtól a béke ajándékát. Egyházmegyén csatlakozik a felhíváshoz, és arra kér minden hívőt, hogy vegyen részt benne. A konfliktusokkal és erőszakkal teli mostani időszakban bízzuk a Szent Szűzre a szenvedő könnyeit, az ártatlanok fájdalmát és mindazok reményét, akik az igazságosságra és a megbékélésre várnak. Ezért minden közösséget, plébániát, családot és egyéni hívőt arra hívok, hogy vegyen részt az egyszerűen és hittel megélt bőjtben, amit az ima táplál, és legyen ez a mi közösségünk jele és felajánlás a békéért. Az Úr, a béke fejedelme, tegyen minket a népek közötti harmónia és remény építőivé. Mária, a béke királynője pedig, akiről az egyháza mai napon megemlékezik, járjon közben értünk, és kíséri az emberiséget a megbékélés és az egység felé vezető úton, szólt Baldassare Reina bíboros helynök felhívása. Pizzaballa bíboros az ima erejéről. Még a Szentföldön is megváltozhat az ember szíve. A jeruzsálemi latin pátriárka reményét fejezte ki a pápa által augusztus 22-ére péntekre meghirdetett bőti és imanap előestéjén. Az ima ereje abban rejlik, hogy megnyitja az embereket a bizalomra, a jóság építésének vágyára, még egy olyan helyen is, ahol ebben az időszakban szinte lehetetlen elismerni a másikat. Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, hálás Leó pápa állandó figyelméért és abbéli reményéért, hogy az emberi szívek megváltozhatnak. Hálás vagyunk a Szent Atyának a béke témájának szentelt figyelméért, amelyre olyan gyakran szinte mindig visszatér, nyilatkozta Pizzaballa bíboros a Vatikáni Rádiónak. Ez egy nagyon érzékeny téma, amelyet mélyen átérzünk. Nem ez az első alkalom, hogy ima és bőjtnapot tartunk. Ezt tettük már a múltban is, és ez az egyetlen dolog, amit most is megtehetünk. Az ima és a bőjt révén figyelmünket Istenre összpontosítjuk, hogy kegyelme révén megváltoztassuk az emberek szívét. A jeruzsálemi pátriárka azonban aggodalmának is hangot adott, hiszen az imára nem szabad úgy támaszkodni, mintha az egy varázsformula lenne, amely megoldja a problémákat. Az ima a szívek megváltoztatására szolgál, és az ima bármilyen más megközelítésű használata végül is csak frusztrációt eredményezne. Az ima, mutat rá a pátriárka, a szívek megnyitására szolgál a gyűlölettel és mások elutasításával szemben, mint amilyen helyzetet teremtett a jelenlegi háború. Ezzel szemben a szívnek mindig nyitottnak kell maradni a bizalomra, a jó cselekedetre. Ebben áll az ima ereje, különösen a Szentföldön, ahol most a másik elismerése szinte lehetetlen. Az ima és a bőjt tehát erőt ad azoknak is, akik halál és erőszak sújtotta helyen élnek, ahol a béke szónak nincs már többé táptalaja. Nincs táptalaja az intézményekben, a nagy szervezetekben, sem a politikai, vagy sajnos akár vallási szervezetben. Ellenben otthonra lel sok olyan ember, mozgalom, csoport, egyesület és egyén szívében, akik nem hajlandók elfogadni ezt a negatív változást. Az ima arra is szolgál, hogy köteléket teremtsen minden vallású ember közt, akik mindenek ellenére még mindig hinni akarnak abban, hogy az emberi szív még a Szentföldön is képes megváltozni. Az ima és bőtnappal megerősítjük most, hogy Krisztus nincs távol Gázától, ahogy Pizzaballa bíboros ezt nyilatkozta egy hónapja a július 22-én a 3. Teofil jeruzsálemi ortodox pátriárkával tartott sajtótájékoztón a gázai keresztény közösségnél tett látogatása után, amikor az ottani Szent Család katolikus templomot bombatámadás érte. Az ottani közönségnek az ereje éppen az imából fakad. Belülről ki tudjanak tartani ebben a szörnyű helyzetben. Most egyelőre még nem látjuk, mi fog történni a most kezdődött megszállással, mi történik velünk, a szomszédainkkal, mindenkivel. Ám kitartásuk mutatja, hogy a nehézségek ellenére megpróbálnak segíteni, hogy élelmet és gyógyszert osztanak. Ez az erő tehát pontosan az imából és abból az összetartozásból fakad, amelyet csak az ima adhat meg. Pénteken ezért együtt imádkozunk a Szentföldön, a hívek magukért és fele barátaikért imádkoznak, hogy a béke uralkodjon el, hogy megszűnjön az aggodalom, mert most így nem tudunk aggódás nélkül élni a Szentföldön. Zárta nyilatkozatát Pizzaballa bíboros. A túlvilágra már itt a földön készülünk, női zarándoklat Lengyelországban. Törekedjetek arra, hogy Isten arca mindig látható legyen mindazok életében, akiket szerettek és akikkel találkoztok. Buzdította Antonio Guido Filippazzi érsek, Lengyelország apostoli nuntiusa, P.K.R.S. Laskie, a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság anyja nevű Mária kegyhelyre szervezett női zarándoklat részevőit, akiket 14. Leó pápa vasárnapi urangyala elimádkozása után áldásában részesített. A hagyomány szerint május utolsó vasárnapján a férfiak zarándokolnak el a felső-sziléziai Katowice várostól mindössze 20 kilométerre fekvő Mária kegyhelyre, a női zarándoklatot pedig augusztusban Szűz Mária mennybevételét követő első vasárnap tartják. Augusztus 17-én, vasárnap délben, az urangyala elimádkozása után 14. Leó pápa áldását adta a lengyelországi nagy zarándoklat résztvevőire. Az évente megrendezésre kerülő eseményre több tízezer asszony és leány érkezett a P.K.R.S. Laskie Mária Szentéhez, a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság anyjához, különböző élethelyzetek, egyesületek és szakmák képviseletében, egyesek színes népviseletben, mások pedig szakmai egyenruhában, transzparensekkel. Az idei zarándoklatra a katowicei főegyház megye fennállásának és a csodatévő Mária kettkép megkoronázásának 100. évfordulóján került sor. A zarándoklat alkalmából bemutatott szentmisén Antonio Guido Filippazzi érsek, Lengyelország apostoli nuntiusa elnökölt, aki homíliájában a következő kéréssel fordult a jelenlévőkhöz. Mint a pápa képviselője Lengyelországban, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a Szentatyáért, 14. Leó pápáért, a Szeretet és a Társadalmi Igazságosság anyjának kettképe előtt. Emlékeztetve rá, hogy a zarándoklat a Szentében zajlott, melynek mottója Peregrinantes in Spem, a remény zarándokai, Filippazzi nuncius hangsúlyozta, hogy Máriától kell megtanulni a reménységet. Olyan nagy volt Mária hite, mint amilyen nagy volt reménysége. Mert a reménység a hitből fakad. Ahol van hit, ott van remény. Minél nagyobb a hit, annál nagyobb a remény, emelte ki Filippazzi érsek. Felidézte, hogy Ferenc pápa a Loretói litániához a reménység anyja invokációt is hozzácsatolta, és a Salve Regina üdvözlét királynő imában is Máriához, mint a reménységünkhöz fohászkodunk. A nuncius arra kérte a női zarándoklat részvevőit, hogy segítsenek elsősorban szeretteiknek, férjüknek, vőlegényüknek, gyermekeiknek, minden rokonuknak, barátaiknak és ismerőseiknek, hogy életükben ne feledkezzenek el Istenről, és emlékezzenek arra, hogy létezik egy túlvilág, amelyre már itt a földön készülünk. Tegyétek láthatóvá Isten arcát mindenki számára, akit szerettek és akivel találkoztok, mondotta filippaci érsek. A szertartáson részt vett Marek Skudló, segédpüspök, a katowicei érsekség adminisztrátora is, aki megállapította, hogy Szilézia a dolgozónők földje, azoknak a nőknek a földje, akiknek a munkája gyakran észrevétlen marad. Itt az ideje, hogy kimondjuk, a szeretet, amit a nők nap mint nap adnak, társadalmi érték, gondoskodnak a gyermekekről, a betegekről, az idősekről, a mindennapi étkezésről, a tisztaságról, a jelenlétről, a tudatosságról. Mindez nem egyfajta adalék az élethez, hanem a szeretet civilizációjának az alapja, fejtette ki beszédében Katowice segédpüspöke. Hangsúlyozta, hogy a nőkre szükség van, mint az igazság és a szeretet prófétáira, akik gyengéd, de erős vezetők, és akik megmutatják, hogy egy ember értéke nem egy csoportban betöltött státusztól vagy külsőségektől függ. Arra bátorította a nőket, hogy ne féljenek arról beszélni, ami bántja őket. Ne féljenek attól, hogy a lelkiismeret hangjaként szólaljanak meg otthon, a munkahelyükön, a társadalomban. Legyen a szívük az a hely, ahol a világ nem az erő, hanem a jelenlét által megtalálja a békét, fejezte ki kívánságát Marek Skudló, a Katowice érsekség adminisztrátora, az augusztus 17-én Piekaris Laskije Mária kegyhelyén megtartott női zarándoklatot mondott beszédében. A Cide di Gasperi évforduló. Olyan Európáról álmodott, amely a Jézus Krisztusba vetett hitre épül. A falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában, ahol eltemették, halála 71. évfordulóján Baldassare Reina bíboros, Leó pápa római helynöke augusztus 19-én kedden szentmisét mutatott be, amelynek homiliájában kijelentette: De Gasperi álma, akárcsak Schumann, Adenauer és sok más politikus álma egy olyan Európa volt, amely Jézus Krisztus istenébe vetett hit köré épül. Amikor napjainkban Európát a bátortalanság és a félszegség kísértete járja be, Reina bíboros a Szentmise olvasmányai alapján értelmezte az olasz keresztény demokrácia megalapítójának történelmi örökségét. Ahogy egykor Izrael bírájának, Gedeonnak is sok próbatételen kellett keresztül mennie, úgy sok nehézséggel szembesült a mélyen hívő olasz politikus is. Amikor a vatikáni apostoli könyvtárban végzett munkájának sötét és belső kihívásokkal teli évei alatt De Gasperi lassan kidolgozta azokat az ideálokat, amelyek politikai munkáját meghatározták, éppen ez az egzisztenciális és spirituális pusztaság időszaka tette lehetővé számára, hogy mélyen magáévé tegyen azt a meggyőződését, hogy a kereszténységet nem lehet csupán a magánszférába száműzni, hanem befolyásolhatja, sőt meg is kell határoznia egy olyan nép kollektív választását, amely még mindig az evangélium értékei szerint ismeri fel önmagát. A Cide di Gasperi igazi titka nem csak a nemzetközi szintéren való eligazodás politikai képessége volt, hanem az országról és a világról, a civilizációról és az újjáépítésről alkotott víziója is. A személyes ima és a keresztény spiritualitás tanulmányozása vezette el ahhoz a meggyőződéséhez, hogy egy nemzetet az evangéliumból kiindulva és az evangélium erejével lehet építeni és újjáépíteni. Nem azért, hogy a keresztény hitet bárkire is ráerőltesse, hanem hogy Krisztus kereszten végbevitt üdvösségének és megváltásának hatásai minden emberre ráragyogjanak. Ez a bensőséges kapcsolat Istennel vezette őt arra a meggyőződésre, hogy lehetséges egy demokráciát megszervezni, amelyet a keresztény hit vezérel, és amely a közjó, a társadalmi igazságosság és a szabadság felé irányul. Úgy vélem, szögezte le Reina bíboros, ez a meglátása rendkívül értékes és időszerű korunkban is, valamint az európai és világméreti események kontextusában is. Tudatában vagyunk annak, hogy az igazi kihívás nem az állásfoglalás, vagy a többi kevésbé erős vezetők követése, hanem a keresztény tudat újjáéledésének elindítása, a transzcendencia újjáéledése, amelyet állandó felfelé irányuló törekvésként minden igaz, igazságos, nemes, valódi és tiszteletre méltó felé értünk. Ha elveszítjük a transzcendencia érzékét, és véleményem szerint ma komolyan létezik ez a kockázat, minden zavarosnak, értelmetlennek, mulandónak tűnik, minden egy pillanat alatt felemésztődik, és vele együtt az emberi lélek is, ahogyan azt szomorúan tapasztaljuk napjaink krónikáiban. D. Gasperi álma, akár csak Schumann, Adenauer és sok más politikus álma egy olyan Európa volt, amely Jézus Krisztus istenébe vetett hit köré épül. És úgy tűnik számomra, hogy pontosan ez a mai kérdés. Európa nem követheti egyszerűen a gazdasági hatalmak kereskedelmi stratégiáit, hanem arra van hivatása, hogy újra felfedezze önmagát, mély gyökereit, a hellenisztikus kultúra erejét, a keresztény hit erejét, egy szabad humanizmus szilárdságát. Ezek azok a szilárd alapok, amelyek a múltban nagyjátették, és amelyek ma egy új, kétségtelenül nehéz, de lehetőségekkel teli korszakba vezethetik az emberi haladás és értékek terén. D. Gasperi élete és elkötelezettsége azt mutatja, hogy ezek a dolgok nem csak kívánatosak, hanem elérhetők is, amennyiben engedjük, hogy Isten bölcsességgel munkálkodjon egy alázatos és nagylelkű élet mélyén. Tanította homíliájában Bándor Reina bíboros, Leó pápa római helynöke augusztus 19-én kedden az Alcide de Gasperi politikus emlékére bemutatott szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. október 16-án elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Hadobás Zoltánnal folytatja a beszélgetést a barátságról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Folytatnánk tovább a barátságról való kis társalgásunkat, mert annyira jól összejött ez a kis csapat, és igazából most érkezett körünkbe Cili, úgyhogy őt se hagyjuk ki ebből a témából. Tehát igazából hallottad egy részét a beszélgetésünknek, és érdekelne, hogy egy picit foglald már össze magadról, hogy neked mit jelent a barátság, illetve mit tartasz egy barátságban fontosnak?
Hát, jó kérdés. És hosszú kérdés, hosszú válasz, és igyekszem nem túl hosszú választ adni rá. Nekem nagyon fontosak a barátságok, tehát ahogy a férjem Zoli mondta, hogy ő nem nyúl utána az embereknek, én pedig, mint a fösvény a kincseit, én a barátságaimat így nagyon őrizgetem, ápolgatom, nagyon fontosak nekem a barátaim, és nekem a barátaim azok most, hogy erre a kérdésre válaszol, a lelki társaim is, és együtt megyünk az úton, mindenki ugye a sajátján, de annyira jó, hogy támogatjuk egymást ebbe, és ez a legfontosabb szerintem, és számomra is a legépítőbb, hogy adok is, meg kapok is, és ez az egyensúly így megvan benne, nem billen el, hogy mondjuk valaki csak rámönti a problémáit, úgymond lelki kukának használ, és akkor ő megkönnyebbül és odébb áll, hanem amikor valamelyik barátomnak szüksége van rám, akkor így elmondja a gondját, baját, én igyekszem értően meghallgatni, empatikusan. Nem tartom az baráti beszélgetésnek, hogyha valaki alig várja, hogy a másik befejezze a mondatot, és már a saját problémáival mondjuk reflektálni, az se jó. Tehát egyszerűen meghallgatom, és kész. És hogyha végén egy-egy, vagy közben egy-egy segítő kérdés, de az is a másikra vonatkozóan teszem fel. Tehát nem ez a elbeszélünk egymás mellett párhuzamosan, te a te bajodról, én az én bajomról, hanem ez az értő odafigyelés, ez az empátia, ez a beleélés a másik lelkébe, problémáiba. Ez számomra fontos a baráti beszélgetések, a baráti kapcsolatok ápolásában.
Arról is beszéltünk, hogy mikorra tevődik egy barátság kialakulásának az időszaka. Ugye Zoli azt mondta, hogy igazából gyerekkorban kezdődnek ugye a barátságok, és azok ugye felnőttként, tehát felnőtt korra ugye megerősödnek és tartanak. Én azt mondtam, hogy én a barátaimat ugye felnőttként találtam meg igazából. Mirának meg vegyes volt. Nálad mi a helyzet?
Van olyan gyerekkori barátom, akivel én ugye Zala megyei vagyok, és ott születtem, onnét kerültem ide Egerbe, és vannak olyan gyerekkori barátaim, barátnőm, akivel találkozunk egy évbe egyszer, mondjuk nyáron, és akkor ugyanott folytatjuk, mintha mi se történt volna. Igazából évközben annyira nem tartjuk a kapcsolatot, mert nekem fontos ez a személyes találkozás, a személyes kapcsolat, amikor látom, érzem, hallom a metakommunikatív közléseit is a másiknak, és vagyis hát nem a szóbeli, ezt úgy értem, hanem nem verbális közléseit, tehát hogy ez fontos a személyes találkozás, és én úgy gondolom, hogy az élet ciklusainknak is így ahogy változnak, ahogy mondtam az előbb, haladsz az útadon. Nekem ugye egyre, tehát most már igazából azt mondom, hogy hívő barátaim vannak, de van nem hívő barátom is. És azzal is ugyanolyan jól megértjük egymást, és érezzük egymást. Talán ez a leglényegesebb, hogy megértsük a másiknak a lelkének a rezdüléseit.
És mi a legfontosabb tulajdonság egy barátban?
A legfontosabb?
Vagy ami számodra a legfontosabb?
Az, hogy értsen. Hogy értsen engem. És számomra is ez a legfontosabb, hogy azt tudjam adni, hogy beleélem magamat az ő helyzetébe, és ő is értsen. Itt azért nagyon, nagyon mély és intim dolgok történnek egy baráti beszélgetésben, egy baráti kapcsolatban. Az ember megnyílik, a lelkének a legmélyebb bugyrait tárja fel sokszor. Nem azt mondom, mint egy Jónásba, de talán néha már azt is megközelíti. És egy baráttól azt várom el, talán a legfontosabb, hogy azért egy kicsit távolságot is tartson. Mert én benne vagyok a magam kis maszlagába, tapicskolok benne, és nem látom a kiutat, de hogyha valaki segít abba, aki ért és érez engem ránézni erre a problémára, akkor én is tudok távolságot venni, és akkor már talán a megoldás is körvonalazódik.
Tehát ő reálisabban tudja látni akkor abban a helyzetben.
Ha ért és ismer engem, igazán ismer a jó és rossz tulajdonságaimmal, akkor igen.
Igen, igen. Köszönjük szépen. Jézusnak is voltak barátai, ugye, ha visszagondoltok a Szentírásra, ugye Lázár neki nagyon jó barátja volt, ezt ugye valamiért a Szentírás fontosnak tartja megemlíteni, de Mária és Márta, tehát nőbarátai is voltak Jézusnak, és ugye sokszor, akik próbálják a Szentírást is félre magyarázni, ugye ezeket mindig felhozzák. És igazából ezek a barátok, én például nagyon, nekem nagyon tetszik Mária Magdolnának a hozzáállása, tehát hogy hogyan, mi volt előtte, mielőtt ugye Jézussal találkozott, mennyire megváltozott az élete Jézussal való találkozása során, és nyilván nem egyszer találkozhatott vele, hanem nyilván többször, és oly bár lett az egész, hogy ő ott volt a kereszt alatt, és gyakorlatilag végigcsinálta vele ezt az egész szenvedés történetet, és ő volt az első, akinek megjelent.
A feltámadás
után. Tehát, hogy azért itt is igazolta valahol Jézus, hogy igenis van férfi és nő között barátság, és lehet tiszta barátság, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus példa Jézus életéből. De ha már itt tartunk, hogy Jézus, honnantól indul ez, hogy igen érzem azt, hogy amikor felveszem az Istennel a kapcsolatot, Nekem a gyerekkoromban is voltak ilyenek, hogy álmodtam, meg tehát nekem a szűzanyával volt nagyon-nagyon mély kapcsolatom, meg szerintem most is, de hogy Jézussal való bensőségesebb, vagy a Szentlélekkel, vagy az Atyával való bensőségesebb kapcsolatom, az igazából felnőtt korom, tehát már megint csak a felnőtt korhoz jutok el, hogy akkor kezdődött. És még mindig nem tartott, ahol én szeretném. Na, ki kezdi?
Szerintem Zoli, mert már nagyon nyugtalanul
mocorog. Zoli, most már nagyon akarta mondani.
Mondani valójában.
Az Istennel való kapcsolatunk, ugye erről szólt igen. A kérdés, és barátság szemszögéből megközelíteni. Ezzel nem tudom, hogy vagytok, vagy nekem mindig komoly problémám van, tehát Istenről beszélünk, Atyáról, Jézusról, vagy a Szentlélekről. Valamilyen probléma... Hát nem.
Hát dehogy nem.
Nem. Olyan szempontból, véleményem szerint olyan szempontból nem, hogy már egy Istenről beszélünk, de mégis ahogyan a családban van atya, tehát apa, testvér és anya, amiről már ő is jött előző alkalommal is, hogy a testvéri szeretet, és hogy az mennyire kötő, hasonlít a barátsághoz, stb. Amikor az Isten kapcsolatonak gondolok, akkor természetesen egységben kezelem, de amikor például a szentségimádásunk vagyunk, vagy megérzünk olyan kegyelmeket az ima révén, amiket tudjuk, hogy ez nem a mi bölcsességünkből származik, akkor mindig megéljük azt, hogy vagy a Szentlélek, vagy Jézus Krisztus, vagy az atyai szeretetből kapunk jó sok adagot. Tehát nekem ilyen szempontból, bocsánat, csak hogy egy kicsit elgondoltam, tehát hogy barátom-e Jézus Krisztus? Erre egyértelműen nem tudom azt mondani, hogy igen. Tehát számomra Jézus Krisztus a megváltó. Ő felajánlotta nekem folyamatosan a barátságát, hiszen erről szól is a Biblia, hogy nem urak vagyunk, mert nem szolgák, hanem barátok vagy olyanok, akik ismeri a másikat. De vajon ennek én meg tudok-e felelni?
Bocsánat, ne haragudj, meg kell felelnem egy barátnak? Erről
igen, de itt előbb előjött az is, és én is hoztam elő ezt a gondolatot, hogy közösséget vállalok vele.
Hát ilyen értelemben,
igen. Csak igen. Ahhoz azt az énedet, azt az egódat el kell engedni, ami nem hajlandó teljesen közösséget válni Jézussal, mert a lényegből nem részesülsz. És a lényeg az mindenképpen egyfajta Krisztus Isten ügyért vajon gondoskodás, ami benne van akár a mártíromság is. Tehát, hogy vajon ezt a fajta kapcsolatot ennyire mélyen meg tudod-e élni, ez mindig az életszentség állapotottól függ szerintem. Tehát, hogy az, amit te mondtál, hogy többet szeretnél, vagy többre vágysz, talán lehetséges, hogy egész életünk egyfajta irányultság és igyekvés arra, hogy aznak a barátságnak, amit az Isten felajánl, annak meg tudjunk felelni. Én úgy gondolom, az emberiség története egyébként arról szól, hogy miként tudja a szeretetre választ adni, és hogy elfogadja azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, ami teljesen önzetlen, mert alapvetően szeretetet elfogadni sem egyszerű, könnyű.
Ez így van. Én úgy gondolom, nagyon ritka az, amikor nem értek Zolival egyet. Most egy kicsit azért másabb véleményem vagyok. Én egész kicsi korom óta templomban járok, és mindig én úgy éreztem, olyan érdekes különben, amit kisgyerekként az ember megél, mert én soha nem éreztem azt kötelességnek, hogy most el kell mennem a templomba, nyilván azért, mert olyan volt a pap, akit én nagyon szerettem. És tulajdonképpen attól függetlenül, hogy a nagybátyám volt, nyilván ő volt a papbácsi, úgy is kellett viselkednem, de nem is mindig miatta mentem, hanem az életérzésért, ami ott nekem jött. Mindig olyan nyugalom és melegség jött rám, amikor úgy a templomba léptem, és ez végig kísér a mai napig. Idestóval 50 éves vagyok, úgyhogy gyakorlatilag most is azt érzem, és annál, az én életemben annál jobb érzés nincsen, mint hogy most szombaton is ki volt téve az oltári szentség, és nem tudom elmondani nektek, hogy miért, de én végig zokogom az egészet. És akár hányszor szentségimádáson voltam, mindig sírok, és ez nem a fájdalom könnye, hanem az öröm könnye, hogy én akkor ott lehetek. És ezt csak úgy tudnám megfogalmazni magamba, hogy azért jönnek ezek a könnyek, mert tényleg egy jó érzés, mert az
az, akihez én akkor ott imádkozom, az, aki ott van velem, és akinek úgy át tudom adni az egész életemet, tulajdonképpen az az, attól kaptam az életet, az kíséri az életemet a nehézségbe, a bajba, a jóba, a rosszba, és azért jönnek ezek az örömkönnyek, mert örülök annak a kapcsolatnak. Nyilván én szeretem a jó Istent, és ő is szeret engem, hiszen árad a kegyelem kettőnk között. És máshogy nem tudnám ezt megfogalmazni, csak így, hogy az barátság, a szeretet, ami köztünk van, hiszen az összes jót, az összes rosszat, azt tőle kaptam, és a rosszat is tulajdonképpen, mint az előző adásban mondtam, hogy az igazi barát nekem az, aki a rosszal is szembesít, és elgondolkodtat, hogy egy másik útra kell rátérnem, és tulajdonképpen a legeslegszorosabb barátom nekem Isten, akinek a legbelsőbb titkaimat is el tudom mondani, és holott tudom, mert meg hiszem is, hogy tök fölösleges nekem elmondani, hiszen hiszek abba, hogy ő mindent tud és mindent lát. És nekem a legjobb barátom az a jó Isten, mert a barátaimat is általa kaptam, és ő választotta ki azokat, akik mind gondolkodásilag, mind az életem minden terén és helyén megfelelnek, és ahol én is megfelelek.
Jó titeket hallgatni. Én is gondolkodtam ezen, amikor jöttem, hogy barátság Jézussal. Mindig meg lesz ez az aláfölé rendeltségi viszony, én úgy érzem ebben. Tehát ne keverjük össze a haversággal. Sokan összekeverik.
Igen.
Tehát, hogy haverkodunk Jézussal. Sőt, megmondhatjuk neki, hogy nekünk mi a jó, sőt, vissza is lehet élni. Tehát a barátságnak minden jegyét tudjuk ebbe a kapcsolatba is felhozni. Tehát arra gondolok, hogy ahogy Zoli is felhozta, hogy én Jézust, a valóságos Istent és valóságos embert tudom én is barátként kezelni, mert ő Isten ember, és hogy minden emberi tulajdonsággal együtt. Amit Mira is mondott, tehát amit az előbb én is említettem, hogy ismernie kell minket, és tényleg az Isten ismer a legjobban. Sőt, jobban ismer, mint mi önmagunkat. Az volt a nagy felfedezésem, hogy tükör. Tehát Isten tükör, és tükröt tart elénk, és ebben a tükörben meglátom-e önmagamat, és meglátom a bűneimet, a hibáimat is, és nekem az nagy tanulság volt, hogy rájöttem, hogy el kell fogadnom önmagamat ezekkel együtt, mert ilyen akarok lenni, olyan akarok lenni, ez a vágyam, az a vágyam, nem jó út ez. Erre jöttem rá is, hogy ez a tükör, hogyha jó úton haladok, és remélem, hogy az utam végén már nem a saját arcomat látom benne, hanem őt.
Ha adsz, akkor vagy te kapsz, olyat kapsz, amit nem vársz, akkor nyilván a barátodnak megköszönöd. Na most a jó Isten mindent odaad neked, amire neked szükséged van. Nekem nincs jogom tőle többet kérni, mint amit ő nekem megítél, hogy nekem szükségem van, és ami ez a bratizás, hogy jövök én ahhoz, hogy elvárjak a jó Istentől dolgokat, de megköszönni viszont elfelejtem. És ez valahogy a mai világban nem az a Isten-ember kapcsolat, aminek szerintem lennie kellene. Mert én nem haragudhatok a jó Istenre, mert ő tudja, hogy mit, mikor, miért tesz. De hálásnak kell lennem tulajdonképpen a rosszért is, mert azt lehet, hogy azért adta, mert egy rohadt nagy egóm volt, és így akar letörni, és azt is csak a barát teszi meg. Itt azért megint a bizalom, a szeretet, és a legnagyobb szeretetet, én még mindig azt mondom, hogy Istentől kaptuk, és a legnagyobb szeretet közösséget azt vele kell, hogy ápoljuk.
Hát igen, tehát mondjuk azért itt a rosszal kapcsolatosan Isten rosszat nem ad. Tehát a rossz az nem az Istentől van. Ezt nehéz elfogadni az embernek, hogy ha valami rossz éri, hogy az nem az Istennek a műve, ő csak megengedi azt, hogy az megtörténjen. De abban is ott van az Isten, hogy én ezt a rosszat úgymond le tudjam valahogy küzdeni, vagy át tudjam lábalni ezeket a dolgokat, és az is nekem számomra most egy nagyon fontos, hogy nem szabad csüggedni, illetve nem csüggedni, mert csüggedni hát az ember időnként elcsügged, de hogy nem szabad lankadni abban, vagy abba hagyni a vele való kapcsolatot, az imát, hanem akkor is folytatni kell, amikor úgy gondolom, hogy na most aztán tényleg én rám nem figyel senki, főleg nem az Úr, mert lehet, hogy pontosan. Tehát ez pontosan az a történet, amikor tudjátok, mert nyomok vannak a homokban, és akkor igen. Egy idő után már csak egy embernek nyom. A lábnyoma látszik, mert akkor ugye ott visz az ölébe, igen. Viszi a másikat. Úgyhogy én ezt talán útravalóként is adnám, hogy ne lankadjunk az imában, még akkor se, ha azt érezzük, hogy nagy szárosságban vagyunk, mert az Isten igazából utólag jövünk rá.
Úgy tanítani akart minket.
Igen, de tényleg. Tehát, hogy meg utólag jövök rá, hogy jé, hát beig, vagy megtörtént, amit én kértem tőle valamikor, hogy ez most megtörtént. Úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, hogy az imát, az fontos, és ezt ne hagyjuk.
Én a Bibliában, a Sírák könyvében, a 6.14-nél találtam egy teljesen ide tartozó kis írás, hogy a hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szertesz, a hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne, mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az Urat félig találnak ilyet. Én így teljesen befogadom, mert ez tényleg így van.
És hát ezt kívánjuk mindenkinek, hogy találjanak hűbarátra, embertársaikban is, és hát legfőképpen az Úrban. És egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. Most Lantos Csabát, az Energiaügyi Minisztérium miniszterét hallják.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs. Négy nagy működő atomerőművük volt.
3 órakor a Közélet című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a görög-katolikus metropólia 10 éves évfordulójáról szólunk elsőként, majd ellátogatunk a Felső Zsolcai Nagyboldogasszony búcsúba, beszámolunk egy szűzanya szobor megáldásáról, és beszélgetünk Regele Krisztinával nigériai élményeiről. Ajánlunkban dr. Lőrinc György borász, a Szent Andrea pincészet tulajdonosa szól arról, miért állítanak szobrot a szűzanyának.
Boldogságos dűlőben, Hegerszólát községben is található egy szűzanyaszobor, valamint Egerben a Nagyegethegynek a közepén is van egy szűzanyaszobor, tehát nyilván a pincébe és a pince előtt is, és hát ahol lehet, én igyekszem hálámat kifejezni az Isten szülőnek, nyilván az Istennek, hogy ilyen patronát adott nekünk.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Győzzétek le tehát tagjaitokban azt, ami földies, a paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami igazában bálványimádás. Olvasom a Kolosszei levélben. Szeretetre vagyunk teremtve. Egyedül azért vagyunk teremtve, hogy teremtőnket szeressük. És minden percünk kárba veszett, amelyet nem ennek a szeretetnek szentelünk. Innen az a legmélyebb magányérzés bennünk, és az a tudat, hogy születésünk óta van társunk. Isten mélyen a lelkünkben gyökerezik, ott, ahol az álmok laknak, a tudatalattiban, a személyiségünk mélységeiben, ebben a senki számára sem feltáruló, legbensőségesebb tartományban. Ó lelkem, ha meggondolnád, mit jelent az, hogy a mindenható Isten, aki nem szorul rá a te javaidra, s ha elpusztulnál, ő semmit sem veszítene, mégse fordítja el szemét rólad, s úgy szeret, oltalmaz, irányít, dédelget, mintha nagy kincse lennél. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál. Uram, hányszor kapom magam rajta, hogy álomvilágot építek. Fülünk van, de nem akarjuk hallani szavadat. Szemünk van, de nem akarjuk látni törvényeidet saját világunkban. Kezünk van, és mégsem akarunk a te országod eljöveteléért tevékenykedni. Gyermekeid vagyunk, de nem akarunk neked engedelmeskedni. Atyánk vagy, de nem akarunk benned bízni. Szeretet vesz körül minket, és mégis ridegek maradunk. Uram, irgalmazz nekünk!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.